Ez itt az Ügyvéd Podcast, egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. A nevem Méhes Dávid, én vagyok a mai adás házigazdája, a témánk pedig a devizahiteles perek. Meghívott vendégeink Sziklay János és Dantesz Péter ügyvédek. Az adásban szó lesz többek között az első devizahiteles perekről, hogy mik voltak a bíráskodás fő fordulatai az elmúlt évtizedekben, és tanultunk-e valamit jogászként és adósként a devizahitelezésből. Az adást még az Európai Bíróság szeptember elejé a forintosítási törvény árfolyamrésre vonatkozó szabályozását jóváhagyó döntése előtt rögzítettük, így arról nem esik szó. Röviden bemutatom vendégeimet, utána kezdődik a beszélgetés. Sziklay János ügyvéd 1971-ben végzett az ELTE-n, 1973 óta folyamatosan ügyvéd. 10 évig az ország egyik legnagyobb bankját képviselte polgári perekben, amelynek legnagyobb szegmense a devizahiteles perek vitele volt. Sok évig a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségének tagja, a Budapesti Fesztiválzenekar Egyesület elnöke, valamint a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány kuratóriumi tagja. Dantesz Péter ügyvéd, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Karán diplomázott, 2015-től ügyvéd. Édesapjával Dantesz Péterrel és testvérével Dantesz Gáborral közös irodát visznek, 2011-ben az elsők között kezdték meg az adósok képviseletének ellátását a devizahiteles perekben. Akkor kezdjünk is bele!
5,7 kg-mal megszületett és egészséges. Ez a PTK kommentár új kiadása 6 kötetben. 3500 oldalon 47 jogtudós, bíró, ügyvéd munkáját tartalmazza. A szerzői csapat élén Velman György. A legújabb kiadást keresse a HVG Oraknál. hvgorac.hu.
Nekem az első kérdésem a Jánoshoz szól. Ez a percunami, ami 2012-ben indult. Ez a bankoknál hogyan kezdődött el rögtön? Egy külön osztályt kell elképzelni a banknál, rögtön felismerték, hogy nagy számú perekről lesz szó, vagy eleinte csak egy-egy ügybe beleállt a bank. Ez a bankoknál hogy képzelhető el? Melyik évben hogyan indult a pereskedés?
Az első évtizedben, 2005-2006 tájékán indult el nagyobb mennyiségben, előtte is volt már, csak akkor még nem volt sok. Aztán egyszerűen kialakult az a helyzet, hogy nem volt érdemes forinthitelt felvenni, mert a forinthiteleknek a kamata sokkal magasabb volt, mint a devizában nyilvántartott hiteleknek a kamata. Ez az egyik alap axióma, hogy gyakorlatilag értelmetlenség volt forinthitelt felvenni. Másrészt a mondjuk így brókerek, akik hitelt közvetítettek már abban az időben is, azok egyszerűen annyira nyomták az ügyfeleket a devizahitel irányába, hogy nem nagyon lehetett szinte, most egy ilyen csúnya szóval, elugrani se előle a magas forint hitel kamaton túl. A másik alappillér az volt, hogy minden broker és mindenki, aki egy kicsit is értett hozzá, azt mondta, hogy hülyeség ilyen hitelt fel nem venni, mert van egy teljesen kőbevéshető biztos adat, és pedig ez az adat az, hogy a svájci frontnak az árfolyama az annyira kőbevéshető, hogy mint a különböző valuta árusoknál, ahol ugye minden nap kiírják, hogy melyik valutának mennyi az árfolyama, ott a svájci frontnál nem is kell cserélni, mert évtizedek óta ugyanannyi, és ez abban az időben, amikor ez az egész dolog elkezdődött, ez 165 forint volt. Abban az időben így felvenni egy ilyen hitelt, pillanatok alatt elintéződött, és semmilyen probléma nem is lett volna, egészen 2008-ig, amikor bekövetkezett egy olyan dolog, ami a gazdaság történetében periódikusan előfordul, nem olyan túl sűrűn, ugye a 29-es válságra mindenki emlékszik, illetve nem emlékszik, ezt rosszul mondom, mindenki tud róla. Aztán volt a 73-as nagy olajválság, ez az amerikai gazdaságban szinte véletlenszerűen előforduló válságnak a következménye volt, ami gyakorlatilag a világ összes államát érintette. Ennek kapcsán összeomlottak az árfolyamok, minden árfolyam összeomlott, és a svájci frank ellenértéke is elkezdett az egekbe felkúszni, ami ugye, mint tudjuk, mostanában azt jelenti, hogy jelen pillanatban 320 forint felett van a svájci franknak a jegyzése, ami, ugye emlékeztetek arra, hogy egy fél perccel ezelőtt mondtam, 165 forintról indult el. Na most ennek következtében, mivel korábban meg se nézték az emberek, milyen szerződést kötöttek, ezt el kell ismerjem a banki oldalról is, hol kell aláírni. Akkor ott aláírta, el volt az egész dolog sikálva, megkapta a forintot, azért ő megvette az ingatlanát, vagy a kocsiját, vagy bármit, nem kellett ezzel az egész üggyel foglalkozni, semmit el nem olvasott, hozzáteszem, hogy ebben is igaza van az adósok oldalán levő ügyvédeknek, rengeteg dolog hiányzott ezekből a szerződésekből, ami egy kölcsönszerződésben illene, hogy benne legyen. 2008 és 12 közt már elkezdett roskadozni ez az egész építmény, és 12-re alakult ki a bankoknál az, hogy az adósok elkezdtek nem fizetni. Az adósok nem tudták fizetni a havi törlesztő részletet, ami az egekbe fölemelkedett. Az adósok már több hónapja nem fizettek, ennek következtében a bankok elkezdték ezeket a szerződéseket felmondani. Na most ezeknek a felmondásoknak a következményeként mindenféle automatizmusok indultak be, melynek hatására az adósoknak egy része rájött arra, hogy itt ezt úgy kellene talán megpróbálni megakadályozni, hogy pert indít a bank ellen. Elmentek különböző ügyvédekhez, senki nem értett az egész dologhoz. Egyes ügyvédek, akik élen jártak az adósok oldalán, azok beletanultak ebbe a dologba. Hangsúlyozom azt, hogy az első években gyakorlatilag csak a banki oldalon értettek hozzá. Az ügyvédi oldalon kezdetben elég sok, hogy úgy mondjam, nagyon finoman fejezem ki, szakmaiatlan keresetet olvashattunk. Ezeket a szakmaiatlan kereseteket a banki jogászok tényleg nagyon könnyedén, nagyon magas labda volt ezeket lecsapni, és ezeket a pereket kezdetben elvesztették az adósok képviselői, hozzáteszem, hogy rengeteg adós maga indított pert. Aztán megalakultak az adósok érdekvédő különböző civil szervezetei, amelyek nem egyszerűsítették a helyzetet, csak inkább komplikálták, mert az adósokhoz hasonlóan rengeteg érzelmet vittek bele, és nagyon kevés konkrétumot. Majd kialakult egy 5 és 15 közötti számú ügyvédi csapat, akik érdekes mondom, mind külön-külön harcoltak, és ezek közt több olyan ügyvéd is volt, aki nagyon beletanult ezekbe a dolgokba, és nagyon színvonalas kereseteket indítottak. Ezek a keresetek abban az időben lettek 90-95 oldalas keresetek, amelyekben természetesen rengeteg másolt anyag volt, grafikonoktól kezdve mindenféle más dolgokig, amit hozzáteszem, a bíróságok abszolút nem érdekelte, hogy grafikon is van benne, és hogy Róna Péter mit mondott a HVG-ben, vagy nem tudom másut, pedig ezek minden keresetben benne voltak, és aztán egyszer csak megjelentek az ezzel kapcsolatos állami jogalkotások is. A bankok nem alakítottak ki erre különböző speciális osztályokat, mert a bankoknak mindig ugye ezer számra voltak perei, hiszen korábban is voltak meg nem fizetett kölcsönök. Ennek következtében a banki jogászok, akiknek egy része alkalmazott jogtanácsos volt, más része megbízott ügyvéd, nem volt szükség arra, hogy kifejezetten erre osztályokat alakítsanak, hanem mindenki, a jogászok intézték a dolgukat, és közte feltűnt, hogy 12-re hirtelen megváltoztak az arányok, és az egyéb banki és peres ügyek mellett hirtelen kiderült, hogy az ügyeknek a legnagyobb része a devizahitellel kapcsolatos ügy, és hirtelen borzasztóan felduzzadtak az ezzel kapcsolatos tennivalók, és gyakorlatilag szinte mindenki ebben dolgozott.
Péter, amikor elvállaltátok az első devizahiteles ügyet, az lehet, hogy 2010 előtt volt, vagy 2011 körül. Miért gondoltátok azt, hogy sikert lehet elérni ebben az ügyben? Amikor megkeresett az első adós, megmutatta a szerződést, akkor mit láttatok, hogy mely feltételek azok, amelyek miatt esetleg érdemes vele foglalkozni.
Hát nálunk egyébként pont fordítva volt, tehát ugye először elkezdtük tanulmányozni a szerződéseket, és megnéztük, hogy lehet-e ezt egyáltalán valamivel támadni, van-e valami támadási pont, ami esetleg nem megfelelő, vagy jogszabályba ütközik, és akkor az akkori hitelintézeti törvény alapján gondoltuk, hogy ugye van egy ilyen elég részletes felsorolás, hogy tartalmilag ugye milyennek kell lenni egy ilyen szerződésnek. És hány szerződést megnéztünk, úgy gondoltuk, hogy ott bizony vannak olyan tartalmi hibák, amik ugye elvileg a semmiséget kellene, hogy eredményezzék, és ez volt az, amely napján úgy gondoltuk, hogy itt lehet keresni valója az adósoknak. Mik voltak ezek a hibák? Tehát sajnos ugye a mai nap ezek már ugye nem hatályos kérdések, mert ugye részben a kialakult bírói joggyakorlat, illetve az azóta ugye megalkotott jogszabályok ezeket az érvénytelenségi okokat így megszüntették, de igazából ezek voltak a percun, aminek az első nagy hulláma ugye a régi hitelintézeti törvény 213. szakaszára alapított kereseti kérelmek, és ugye itt az első években egyébként itt elég nagy fogyasztói sikereket lehetett elérni, mind első fokon, mind másodfokon, és amikor az egyik ilyen legfontosabb ügy, ami az árfolyamréssel kapcsolatos volt, hogy eljutott a kúriáig, onnan beállt egy fordulat szerintünk az ítélkezési gyakorlatban, ugye ami az adósoknak már nem volt annyira kedvező. Tehát mi először megnéztük, hogy lehet egyáltalán ezzel foglalkozni, láttuk már, hogy mások is foglalkoznak ezzel, megnéztük, hogy van-e lehetőség, hogy ide beszálljunk az adósok oldalán, és a hitelintézeti törvény rendelkezései voltak az, amik megtámogatták ezt az elképzelésünket.
Amikor én elkezdtem, most az évet már nem tudom, talán 2012-ben, nekem az első ügy, ami szemet szúrt, az pont egy Dantes Péter névvel fémjelzett BH volt. Ott felsorolják a BH-ba, hogy ki képvisel kit. A feleket nem lehet látni, de az ügyvédet igen. Az egy olyan jól felépített BH volt, hogy nekem gyakorlatilag az volt először mértékadó ezekben az ügyekben, és az első keresetleveleimet gyakorlatilag abból írtam meg.
Szerintem még, amire így visszaemlékszem, és ami szerintem természetes is, hogy már a korábbi PTK, tehát a, nem a jelenleg hatályos PTK, is írt a fogyasztói szerződésekről. És a fogyasztói szerződésekre vonatkozó kívánalmaknak a be nem tartása is belejátszott már abban az időben, mint ahogy a manapság is, ugye az a követelmény, amelyik ugye nem Magyarországon találták ki, hanem az európai jog épült bele, és az európai különböző jogalkalmazó szerveknek a gyakorlata épült bele a jelenleg hatályos PTK-ba, tehát az, hogy a szerződésnek minden pontját meg kell vitassa a fél és a gazdálkodó szervezet, magyarán itt a bank. Ezzel a meg nem vitatás témával, ahol ugye, mint tudjuk, megfordul a bizonyítási teher, és a banknak kell bizonyítani azt, hogy minden kérdés meg lett tárgyalva, ezzel nagyon sok fordult meg az adósok javára.
Én tovább is azt mondom, hogy itt az első évekről beszélünk, akkor nem ez volt a meghatározó tulajdonképpen. Szerintem Magyarországon Lehman György kezdte el ezt így mondhatni üzemszerűen csinálni, az ilyen jellegű pereket. Tudomásom szerint ő kizárólag ugye csak a kamatemelést ugye támadta, és az se a HPT rendelkezési, tehát a hitelintézeti törvény rendelkezési alapján, hanem volt egy kormányrendelet a fogyasztókkal kötött szerződési feltételek tisztességtelenségéről, abban volt egy felsorolás, hogy mikor tisztességtelen egy szerződési feltétel, és annak volt egy ilyen rendelkezés, hogy ami a hiteldíj emelésre vonatkozó szabályok, azok nem egyértelműek, akkor az ugye tisztességtelen. Erre felbuzdulva indultak meg az első perek. Mi is ezt támadtuk egyébként, hogy nem láthatók át a hiteldíj változásának a feltételei, illetve nem szerepel minden költség a szerződésben. Voltak olyan szerződések, ahol a törlesztő részlet sem szerepelt kiírva számmal. A régi gyakorlat szerint minden érvénytelenségi okok voltak, de ez mind kialakult egy alsó fokú bírósági gyakorlat, amit egyébként a kúria az felülvizsgált. Nem látta a problémásnak ezeket a dolgokat, tehát például a törlesztő részletre azt mondta, hogy nem, az nem probléma, egyébként a szám szerint nincsen benne a szerződésben, ha egyébként a kiszámítható a szerződéses rendelkezések alapján. Az árfolyam rés volt még egy érdekes kérdés, ugye ami a vétel és az eladási árfolyam különbözete, ez ugye szerződéssel lebont, az azt jelenti, ugye, hogy amikor a folyósítják a kölcsönt az adósnak, az adós tartozását a svájci frankot, vagy japán jenbe, vagy euróba tartják nyilván, de ugye forintot kap, és két összeget ugye át kell valahogy számítani, amikor az ember megkapja a kölcsöt, akkor a vételi árfolyamot alkalmazzák, és amikor törleszti, akkor meg az eladásit, és ugye ennek a különbsége, hogyha ez milyen költséggel jár, hogy másfajta árfolyamokat használnak, ezek a szerződésekben nem voltak benne, ezekből ugye sok ügy született, Európai Unió bíróságot is megjárta, és akkor végül is ez nem egy olyan érvénytelenségi ok lett, amiatt az egész szerződés megdőlt, hanem egy tisztességtelen szerződéses feltétel, mert ugye a jogalkotó egyébként ugye kiküszöbölt, és így történt sor majd később az elszámolásra 2015-ös évben, ugye a forintosítás mellett.
Mint banki jogász mondom, hogy a kezdeti években egyébként ezt az ügyvédi gyakorlatban nem helytelen módon, hiszen én is, mint ügyvéd az egyéb ügyeimben ezen gondolkodom. Adós oldalán is az ügyvédek gyakorlatilag megpróbáltak minden létező dologba belekapaszkodni. Voltak olyan ügyvédek, és főleg a jogvédő szervezetek, akik sportnyelven szólva az egész pályás letámadásnak az elvén álltak, és ez azzal járt, hogy gyakorlatilag ami létezik mindenben bele, kapaszkodtak, mert nincs lapszámozás a szerződésen, és így tovább, és az egyik kedvenc érvem volt, azon mindig nagyon jól szórakoztam, hogy a közjegyző nem olvasta fel a kölcsönszerződést, holott a közjegyzői törvény szerint a közjegyzőnek fel kell olvasni a közjegyzői okiratot, és a közjegyzői okiratot a közjegyző nem olvasta föl, akkor ezzel a közjegyzői törvény szabályait nem tartotta be, magyarán itt ez jogszabály megkerülésével készült szerződés, és mint tudjuk, a régi PTK, a jelenlegi PTK és minden PTK, ami volt meg lesz, abban benne van, hogy a jogszabály megkerülésével készült szerződés sem is. Ennek következtében igen komoly érvelések hangzottak el, olyanok, hogy én lefényképeztem a stopper órámat, amikor bementünk a közjegyzőhöz, és amikor kijöttünk, és 12 perc múlva jöttünk ki a közjegyzőtől, ez alatt ez a 36 oldalas szerződés nem volt felolvasható. Ez, amit most mondtam, bár nevetséges hangzik, de ez elhangzott egy perben.
Egyébként ebben van felelőssége a különböző internetes fórumoknak is, mert az ilyen jellegű érveléseket híresztelték, reklámozták, és nekem is volt olyan, hogy az irodába bejött valaki, hogy nem szerepel az édesanyja neve a szerződésben, hogy tudunk-e vele valamit kezdeni, hogy ettől lehet-e érvénytelen a szerződés. Tehát magának a percunaminak, amivel elkezdtük a beszélgetést, talán az is lehet oka, hogy a rossz szerződések mellett az interneten egymást hergelték az emberek, hogy indítsanak pereket.
Legjobb tudomásom szerint múlt héten egyébként pont a kúrián született ilyen ítélet. Szintén ez a problémakör volt, hogy ugye a közjegyző nem olvasta fel a feleknek a kölcsönszerződést, és ugye ez az volt a probléma, hogy akkor az így nem tekintető közokiratnak. És hát ugye ez egy felmondott szerződés volt, ugye amelyekben végrehajtást is indítottak. Hát ugye később kiderült, hogy emiatt nem közokirat a közokirat, mert nem olvasta fel a közjegyző. Így nem volt hely az áradékolásnak sem, tehát nem lehetett volna végrehajtást indítani, mert nem lehetett volna ellátni a végrehajtási záradékkal a nem közokiratot, és mert egyébként a végrehajtást a bíróság megszüntette. Azért az fontos, hogy a közjegyző az felolvassa a közokiratot, mert ez neki ez a dolga. Szerintem ez egy fontos körülmény. Szerintem ettől nem semmi is lesz a szerződés, egyébként nem lesz közokirat, ha nem olvassák föl.
Kezdeti pereknek állandó kísérő jelensége volt, és ezt én, mint banki jogász, mindig hiányoltam az adósok oldalán levő ügyvédeknek a nem csak az érveléséből, hogy nem oktatják ki kellőképpen az adósok ügyvédei az adósokat. A jogvédő szervezetekről nem beszélek, mert azok annyi marhaságot beszéltek, hogy arról kár szót vesztegetni. Rengetegszer tapasztaltam, akár vesztettünk banki oldalon, akár nyertünk, hogy az ellen oldalon az adós oldalán szereplő ügyvédek, és most neveket nem mondok, azok azzal etették az adósokat, hogy amennyiben a szerződés, most hagyjuk, hogy semmis lesz, érvénytelen lesz, vagy bárminek nevezzük is, de az a lényeg, hogy nincs szerződés, akkor abban az esetben kalap kabát, vége az egész ügynek, nem kell fizetni semmit. Adósok oldalán levő ügyvédek nagyon sokszor elfelejtették azt megmondani, hogy abban az esetben, hogyha itt esetleg semmis, vagy bármilyen módon el kell számolni a bankkal, az nem azt jelenti, hogy nem kell fizetni semmit, hanem ebben az esetben ugye a kölcsönszerződésre vonatkozó szabályok nem érvényesülnek, és nem lehet a banki szerződésben kikötött kamatkulcsokat alkalmazni, hanem csak a normál PTK-ban írt pénztartozásra vonatkozó kamatkulcsokkal kell számolni, és ezen pénztartozásra vonatkozó PTK-beli kulcsok alapján kell elszámolni. Egyrészt a felvett pénzt azt vissza kell fizetni, másrészt nem csak vissza kell fizetni, hanem kamatot is kell fizetni, nem ügyleti kamatot kell fizetni, hanem késedelmi kamatot kell fizetni. De ezt elfelejtették elmondani, és talán Péter, te is azért ezzel kapcsolatban tudsz valamit mondani.
Most már ugye, ha indít valaki egy ilyen pert, egy adós a bank ellen, akkor nem elég azt kérnem a bíróságtól, hogy ez a szerződés érvénytelen, és ezt a bíróság állapítsa meg, hanem ugye kérnem kell, hogy milyen elszámolással szeretném lezárni ezt az ügyletet, tehát ez konkrétan ugye ítéletnek erre ki kell terjednie. Régen, a régi PTK alapján ez nem volt így, tehát kérettem azt, hogy csak annyit állapítsa meg, hogy a bíróság, hogy ez a szerződés érvénytelen. És a legtöbb ügyfélnek leginkább erre volt igénye, mert vagy végrehajtás volt talán, és akkor ezzel ezt mondjuk meg lehetett akasztani, vagy csak levegőz akart jutni, mondjuk az anyagi helyzete az jobbra fordul. Tehát nem volt ez az ügyfelek szempontjából ez annyira kérdés, vagy fő kérdés, hogy egyébként, ha érvénytelen lesz a szerződés, akkor majd pontosan, hogy is fogunk majd elszámolni. Ezt mindenki tudta, a szerződés érvénytelen lesz, akkor a tartozás kevesebb lesz.
Melyek voltak azok a sarokpontok, vagy melyek voltak a legjelentősebb ítéletek és döntések, amelyek befolyásolták egészen a mai napig a devizahiteles ügyeknek az intézését?
5,7 kg-mal megszületett és egészséges. Ez a PTK kommentár új kiadása 6 kötetben. 3500 oldalon 47 jogtudós, bíró, ügyvéd munkáját tartalmazza. A szerzői csapat élén Velman György. A legújabb kiadást keresse a HVG Oraknál. hvgorac.hu
Melyek voltak azok a sarokpontok, vagy melyek voltak a legjelentősebb ítéletek és döntések, amelyek befolyásolták egészen a mai napig a devizahiteles ügyeknek az intézését?
Szerintem a legjelentősebb az első kúriai árfolyamléses döntés volt egyébként. Arról döntött a kúria, hogy mit lehet kezdeni azzal, ezzel a vétel és eladási árfolyam különbségével, illetve hogy ez a szerződésben nincsen benne, hogy ezt minősíteni kellett ezt a fogyasztói kiadást, hogy ez egy olyan költsége, amit a szerződésbe fel kellett tüntetni. Ha ez nincs feltüntetve, akkor ennek mi lehet a következménye, hogy ebben döntött a kúria. A kúria úgy döntött egyébként, hogy ez egy érvénytelenség ok, amiatt az egész szerződés érvénytelen, de mivel ez egy olyan szerződés volt, amit az ottani adós már teljesített, így ebben a perben én úgy emlékszem, mert nem vagyok benne biztos, hogy ez egy 2013-as ügy, és nem is én voltam a jogi képviselő, hogy itt tulajdonképpen az érvénytelenségre tekintette már pénzt kértek vissza a banktól, ezért ugye itt nem csak a semmiség megállapításáról szólt a per, hanem a jogkövetkezmények alkalmazásáról is. És a kúria úgy döntött, hogy igen, az árfolyam rés, ez nincs benne a szerződésben, miatt ez érvénytelen, de mivel a teljes hiteldíjmutató ezt tartalmazta, illetve kiszámítható volt egyéb adatok alapján. Ezért a szerződést érvényessé nyilvánított, az azt jelentette, hogy egyébként tulajdonképpen, mint a berakott volna még egy sort a szerződés szövege közé, hogy az árfolyamrés mértéke 1,5%, most mondtam egy számot. Ez volt az első jelentős, szerintem fordulat is egyben. A következő pedig egy jogegységi határozat, ami ugyanebben az évben született, ez a 6/2013-as jogegységi határozat, ami előrevetítette egyébként a devizahiteles perek sorsát egy kis időre, minden esetre. Itt annak a főbb megállapítása az az volt, hogy ugye a hitelintézeti törvény az azt mondta, hogy semmi az a szerződésről, a hiteldíj változására vonatkozó szabályok nincsenek részletesen felsorolva. És az ilyen perekben az kérdés volt, hogy itt ez milyen semmiség, tehát ez részleges semmiség, vagy teljes semmiség, tehát emiatt az egész szerződés semmis, vagy csak az a szerződés feltétel, ami a hiteldíj megváltozására vonatkozik. És itt azt döntötte a kúria, hogy ilyenkor csak abban a részben érvénytelen a szerződés. Tehát egyébként többi rész az ugyanúgy köti az ügyfelet. Ez nyilván, hogy az adósokat nem volt jó, mert ez egy könnyű szabadulási pont lett volna a szerződésből. A hiteldíj változása nincsen kellően körülhatárolva, ezzel az egész szerződés semmi, és szépen forint alapon majd elszámolunk. Hát ez az állam akkor egy kicsit akkor ott megdőlt. Ennek az árfolyamrés problémának egyébként volt ugye, Európai Unió bírósága előtti vonatkozása is. Ott egyébként az Európai Unió bírósága úgy döntött, hogy ez egy tisztességtelen szerződési feltétel. Nem lehetne alkalmazni, mert az adósok számára ez tulajdonképpen indokolatlan, mert ugye valós pénzváltás tevékenység itt nincsen, csak pénz ugye, átszámítás van. És ugye ez az Európai Unió bíróság ítélete folytán ugye a kúria is hozott egy jogegységi határozatot, mely alapján egyébként maga a jogalkotó ugye, meghozta az úgynevezett devizahiteles törvényeket, ahol ugye jogszabállyal kötelezte a hitelintézeteket, hogy ezt a vétel és az eladási árfolyamat ezt vegyék ki a szerződésből, és akkor helyette a Magyar Nemzeti Bank által használt árfolyam kerültek bele a szerződésbe. Szerintem ezek a talán a legfontosabb döntések, és ugye ami most így aktuális, ez az árfolyam kockázat áthárítása. Ugye, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni a szerződésnek e tekintetben, hogy ugye a fogyasztó egy átfogó képet kapjon a kockázatról. Hát ebben meg számos, tehát konkrétan szerintem elmondhatjuk lassan már havonta vagy hetente jön az Európai Unió bíróságáról valamilyen új ítélet ezzel kapcsolatosan. Itt nagy különbségek egyébként nincsenek. Tehát úgy gondolom, hogy az Európai Unió bírósága sem tud már nagyon újat mondani ebben a témában, pedig egyébként van miről még. Talán még a kezelési költség az, ami egyébként ide tartozik, de abban szerintem egyébként a hazai joggyakorlat az eltérő, tehát ezt úgy kell érteni, hogy az ügyünk sorsa az attól függ, hogy bíró, aki az kerül, az kérdés, azt hogyan látja. Én személy szerint már nem várok egyébként sem az Európai Unió bíróságától, sem a Magyar Nemzeti Bíróságtól valamilyen áttörést. Úgy gondolom, hogy adósok és a bank már azért lassan egy évtizede küzdenek ebbe a témában. Itt legtöbb puskaport már mindenki előtte. De a kúria gyakorlatát függetlenül az is mindig változik. Kicsit lassabban követi az Európai Unió Bíróság gyakorlatát, mint mi adósokat képviselő ügyvédeket szeretnénk. Tehát azért nyitott kérdések még vannak, de a legjelentősebb döntések szerintem ezek voltak.
Közgazdasági szempontból gyakorlatilag lezártnak tekinthetőek ezek az ügyek. Jogi szempontból viszont nem, mert rengeteg per van még folyamatban. Szerintetek ezek a kúriai, illetve Európai Uniós döntések, valamint a jogalkotási PH1-2 törvényre gondolok, a forintosításra, illetve a végtörlesztésre még 2011-ben, ezek megoldottak mindent?
Érdekes. Ezek a törvények, ezek annak idején úgy gondolták, hogy ezzel egyetlen csapásra minden megoldódik. Az egész dolog itt olyan egyszerűvé válik tényleg, mint egy pofon, és épp most hallottuk, Dávid tőled is, a Péter is mondta, még mindig indulnak újabb ügyek, amelyek őszintén szóval számomra azért meglepőek, és ez is egy nagy hibája egyébként ezeknek a jogszabályoknak, hogy álláspontom szerint ezt nem lett volna szabad hagyni, hogy ezek ennyire széthúzódjanak. Ezeknek már rég meg kellett volna így, vagy úgy meg kellett volna oldódni. Ez abnormálisnak találom, hogy 2021-ben még a bíróságokon, ha megnézi az ember a tárgyalási ívet, ami ki van téve, még mindig majdnem minden második bírónál, aki nem családjoggal foglalkozik, még mindig a devizahiteles ügyek mennek, amiben, ahogy most válaszolva a kérdésedre, szerintem nem lehet már új dolgot kitalálni, mert mindenki van találva, csak nem jól. Tehát itt valahogyan ezt a dolgot átfogó, generális módon kellett volna megoldani, természetesen szinkronban a kúria és a Európai Unió Bírósága által hozott határozatokkal. Ez teljesen abnormális, hogy ezek az ügyek még mindig folyamatban vannak, és nincsen semmiféle törvényi gátja annak, hogy akár valaki most egy vadonatúj ilyen ügyel jöjjön elő. Az embernek ezt érdekes módon a politika nem tudott ezzel az ügyel mit kezdeni. Ezt egyébként az adósok is érezték és érzik, mert gyakorlatilag állandóan még most is ugye teljesen jogosan mondják, hogy ez nincs megoldva, ez a szőnyeg alá lett söpörve, ez így van. Ezt valamilyen módon meg kellett volna oldani, valószínűleg tartom nem lesz soha megoldva, ez szép lassan előbb-utóbb azért majd valahogyan lecseng, de eznek egyelőre én, de nem tudom, azt hiszem ti sem, nem látjuk a végét. Aki például úgy dönt, hogy most ő elvállal, és mint tudjuk, emberek szeretnek elvállalni ilyen ügyeket is, elvállal újként ebben a szcénában, elvállal egy ilyen ügyet, az biztos, hogy vissza lesz utasítva. Most 2021. január 1-e óta, most ugye hiánypótlásra kell visszaadni, nem tudják ezeket a hiánypótlásokat megcsinálni. Ezekben itt nagyon fogas kérdéseket lehet itt föladni. Itt hallottunk már az előbb is általatok is, hogy nem tudják azt se tulajdonképpen megfogalmazni, hogy itt most tulajdonképpen mi legyen a petitum. Ez nagyon nehéz megfogalmazni ezt a petitumot, hogy most megállapítási per indítsunk, vagy marasztalásra irányulót. Ebben az új PP-ben annyira nehézé tették ezeknek a kérdéseknek a feldolgozását, hogy ez nagyon sok embernek elveszi a kedvét, és ezt azért ez lecsorgott egész az ügyfelekig.
15 éves szerződésekről van szó, 2004, 2005, 2006-os szerződések, még mindig nincsenek lezárva. Sőt, én ismerek olyan pénzintézetet, amelyik nem is indított még pereket, pedig folyamatban vannak a szerződéseik, rengeteg kint lévőségük van. Már rég évekkel korábban felmondták a szerződést, de mégsem indítottak pert. Ti találkoztatok elévüléssel ilyen ügyekben?
Igen, bőven. Ez aktuális egyébként az elévülés kérdése. Ja, általában kétféle szerződés van. Van olyan, ami nincs ugye közokiratban foglalva, nincs egyoldalú tartozás elismerő nyilatkozat, tehát ugye a hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltatók követelését érvényesíteni akarja, akkor ugye kénytelen bírósághoz fordulni. Ugye a másik verzió, amikor ugye közjegyzői okirat van, amelyik alkalmas a közvetlen végrehajtás megindítására. Sok esetben előfordul egyébként az, hogy itt már régóta fel van mondva a szerződés, elfelejtettek felszólítást küldön az ügyfélnek, aztán ugye el is adták a követelést különböző követeléskezelőknek, ők továbbadták, és egy 2012-ben felmondott szerződést, azt mondjuk megindítják most a pert 2021-ben, nyilván ez egy adós szempontjából egy egyszerű per, tehát elülésre hivatkozik, és akkor általában ezeket meg is nyeri. Végrehajtásban is van ilyen probléma, ugye. Már a követelés végrehajtatok, hogy ugye végrehajtási cselekmény, ami megszakítja az elévülést. De találkoztunk számtalan olyan esettel, amikor már a szerződés föl van mondva 8-9 éve, és ilyen most került el abba a szakaszba, hogy a végrehajtás igényt azt próbálják érvényesíteni, és akkor ott is az elévülésbe lehet ütközni. Ez elég gyakori egyébként nálunk.
A bankoknak, és főleg a követeléskezelőknek egy rendszeres gyakorlata, hogy csomagban vesznek követeléseket. Ennek következtében megvesznek 10 000 darab követelést, mondjuk darabját 3 forintért, aminek kapcsán ugye különösebben nem érdekes az, hogy mit csinálnak, és ennek kapcsán ugye nem alkalmaznak ezzel kapcsolatban ügyvédeket, hanem a különböző alkalmazottak írják, vagy illetve nem is írják, hanem csak kinyomtatják a megfelelő leveleket. Ezeket a leveleket, ezekben annyira nem bíznak a követeléskezelők többnyire, hogy ezeket a leveleket, és ezt a Péter meg fog erősíteni ebben, ezeket nem hivatalos szóval élve könyvelt küldeményként adják fel, ami magyarul most lefordítva laikus nyelvre nem ajánlott levelet küldenek, hanem egy sima levelet küldenek. Egy sima levelet kap valaki, akkor annak az legegyszerűbb megoldási módja az azonnal a szemétládába való elhelyezése, mert azzal a sima levéllel a követeléskezelő, vagy nehogy Isten bank, semmit nem tud kezdeni, mert ha azt mondja, hogy én ezt elküldtem, és az adós azt mondja, hogy nem kaptam meg, akkor ugye feltételező azt, hogy 2013 előtti vagy 2014. március 15 előtti szerződésre van szó, ennek semmiféle jelentősége nincsen, mert nem lehet bizonyítani, hogy elküldte ezt a levelet, és ez nagyon helyesen jár el az adós, ha ezt azonnal eldobja. Ennek ellenére ezeket a leveleket mégiscsak küldözgetik, aminek az az egyik alapja, hogy mint ahogy a csalók is küldözgetnek olyan levelet, hogy 1200 forint villanyszámla tartozásod van az EON-nál, holott nincs is EON számlád, és ezeket érdekes módon az adósoknak egy, nem tudom a százalékat, nem ismerem, de egy kis százaléka fizet. Na most ennek kapcsán tehát valami térülés mindig ebben is van, amikor totálisan elévült ügyekben küldözgetnek felszólító leveleket, amire ugye ügyvédek, szinte mindenki tudja azt, hogy ezzel nem kellene semmit csinálni. Adósok kapnak ilyen levelet, nagyon sokan fizetnek. Ennyit az elévülésről.
Neked, Péter, van valami tapasztalatod az egyezkedésekkel kapcsolatban? Tehát a pénzintézetek, vagy esetleg inkább most már a követeléskezelők szoktak egyességet kötni az adósokkal?
Erre nehéz nagyon egy általánosságban válaszolni, de szerintem egyébként inkább igen. Itt nyilván nagyon sok mindentől függ. De nyilván itt inkább akkor lehet egyességet kötni, például ilyen személyi hitel van, egy autós hitel, ugye itt ilyenkor a bank sem tudja, hogy az ügyfélnek egyébként van egyáltalán valamilyen vagyona, ha esetleg ugye pert kellene indítani az adós ellen, és még meg is nyeri a pert, hogy ilyen végrehajtás útján mi folyik be, ez mindig ugye kérdéses. Vagy olyan esetben, amikor ugye az ingatlan nem ér olyan sokat, de a tartozás az igen nagy rajta. Tehát ha mondjuk árverésen kellene értékesíteni az ingatlant, és hát nem túl sok ilyen pénz jönne be, végrehajtói költségek tulajdonképpen elvinnének mindent, ilyenkor nyilván sokkal könnyebb egyességet kötni. De egyébként olyan is van, amikor az adós mint egy ilyen speciális élethelyzetbe kerül, mint mondjuk ami méltányolható, akkor azt valamikor a bank méltányolja. Tehát nem lehet mondani, hogy teljesen ilyen gépiesen állnak az emberhez. Van, ahol ugye méltányolják a adott egyének az adott helyzetét, és akkor erre tekintettel vagy valamilyen kedvezményt kap, könnyítik a fizetési kötelezettségeit. Szóval összességében azt mondom, hogy lehet, és érdemes is ezt megpróbálni egyébként. Már csak azért is, mert a per az pénzbe kerül, ezt mindenki tudja. Bankkal levelezni az egy olcsóbb megoldás, és ott eredményre lehet jutni, akkor ki lehet kerülni a pert. Javasolom egyébként mindenkinek, aki bajba került, hogy próbáljon kommunikálni a másik féllel. Ez általában valamilyen eredményre vezet.
Péter azzal kezdte, hogy inkább igen, én meg azt mondtam volna, hogy inkább nem. Abban igaza van, hogy érdemes próbálkozni, de én az esetek többségében azt látom, hogy ezt most nem szép, hogy ezt mondom, de a banki oldal sokkal rigidebb, mint egy bármilyen más perbeli résztvevő. Tehát a követeléskezelők és a bankok, de elsősorban a követeléskezelők, azok nagyon nehezen befolyásolhatók, és érdekes számomra az az érdekes, hogy néha nagyon egyértelmű esetekben is nagyon nehéz az egyességre ezeket rávenni, annak ellenére, hogy az egyességgel ez az egész dolog banki oldalon, ide beleértve természetesen a követeléskezelőket, megoldódna az egész ügy, és ennek ellenére nagyon minimális a eredményesen megkötött egyességek.
Több esetben kötöttünk úgy egyességet pénzintézetekkel, hogy a fele részét a fennálló tartozásnak ki kellett fizetni, és a másik felére általában részletfizetést engedélyeztek, de oly módon, hogy kamat és kezelési költségmentesen. És ez több pénzintézet, illetve követeléskezelő alkalmazta. Szerintem ezek a devizahiteles perek jogtörténeti szempontból is értékelhetőek. Tehát egyszer a magyar jogtörténeti tankönyvekben biztos, hogy egy fejezetet szentelni fognak ezeknek az ügyeknek, hogy szerintetek a jogászi gondolkodást mennyiben változtatták meg ezek a perek?
Maga ez, hogy kialakult ez a helyzet, ez több, mint szomorú, ez sajnos tudjuk, hogy tragikus. Emberek öngyilkosak lettek, földönfutók lettek, és így tovább. Tehát ez egy nagyon tragikus fordulat volt. Azok a devizahitelesek, akik nem befektetésre vettek ingatlant, hanem effektív a lakhatási problémáikat akarták megoldani, és ennek következtében az utcára kerültek, azok számára ez egy tragédia volt, és tragédia most is. és még amíg ez be nem fejeződik, ez egy tragédia. Azok, akik a devizahitelt azért vették föl, mert ez egy jó üzlet volt, hát ezek így jártak, ahogy ezt mostanában Pesten mondják. Ennek ellenére van hozadéka ennek a dolognak, és én úgy gondolom, hogy pozitív hozadéka is van. Ez a pozitív hozadéka az több dologra terjed ki. Egyrészt a magukra, az ügyfelekre, mármint a magánemberekre, másrészt a bankokra, és úgy általában a gazdálkodó szervezetekre. Az ügyfelekre egy nagyon fontos dolog, ami talán változik az ügyfeleknél, hogy az ügyfeleknek a jövőben oda kell figyelni, hogy nem írnak alá szerződéseket elolvasás nélkül, azért mert egy olyan ember, akinek ettől a jövedelme függ, azt ajánlja, hogy vegyen föl kölcsönt, mert ezen ő keresni fog, tehát ő természetesen ez az alkusz broker, vagy hitelközvetítő, nevezzük bárhogy, ennek az volt az érdeke, hogy ez a szerződés létrejöjjön, tehát ő korábban nem mondta el, hogy milyen árnyoldalai vannak ennek a dolognak, csak itt kell aláírni. Na most az ügyfelek között ma már vannak olyanok, akik ezt megértették, és elolvassák a szerződést. Más oldalra tartozik, vagy más lapra, ahogy korábban nem értették meg a szerződést, most se fogják megérteni. Tehát ezek a szerződések valóban olyan nyelven vannak megírva, hogy ezeket a szerződéseket laikusok nem értik meg. Tehát itt egy olyan hozadékának kellene, hogy legyen, hogy aki ilyen szerződést köt, az a jövőben az független és nem érdekorientált szakértővel vizsgáltassa meg, mondjuk ügyvéddel. Tehát amennyiben valaki egy ügyvéddel vizsgáltatja meg ezt a szerződést, ha lehet, akkor ez az ügyvéd meg fogja mondani, hogy itt hol vannak azok a buktatók, amire ezt nem szabad megkötnie. Tehát ez én úgy gondolom, hogy pozitív, hogy az emberekben kialakul esetleg egy olyan dolog, hogy ezentúl odafigyelnek. Na most ugyanez a gazdálkodó szervezeteknél is megvan, tehát a gazdálkodó szervezeteknek rá kellett jönni arra, hogy minden baromságot nem lehet a szerződésekbe, szintén mai szóval jövő, belepakolni, hogy úgyse olvassák el, mert ma már a szerződéseket végig kell alaposan gondolni, hogy mi az, amit szabad beleírni, és mi az, amit nem. Itt más jogterületről látom azt, hogy például az nagyobb ingatlan közvetítő cégek már kezdenek rájönni arra, hogy minden hülyeséget nem lehet beleírni a szerződésbe.
Úgy gondolom, a pozitív hozadék az mindenképpen az lesz, hogy jövőben ilyen nem lesz. Tehát ugye ez egy nagyon olyan pénzügyi termék szerintem, ami irtozatosan kockázatos. Szerintem ennek senki nem látta a kockázatát, de hát most már mindenki megtanulta, és akkor remélem, hogy a jövőre nézve ebből tanulunk. Legmeghökkentőbb az egész devizahitel perekben egyébként a bírósági ítélkezés volt. Egyszerűen évenként változott a bírói gyakorlat. Tehát nem lehetett lekövetni, hogy most mi lesz. Mai napig nem tudom megmondani az ügyfélnek, hogy mire lehet számítani egy fellebbezésnél, pedig már ezt csináljuk ugye már több mint 10 éve. Tehát a bírósági gyakorlat az nagyon-nagyon-nagyon lassan követi le az eseményeket szerintem, és ez így nem jó. Tehát ugye ebbe a témába is született vagy 15 jogegységi határozat, Európai Unió bírósága is hozott vagy 10 ítéletet legalább, összesűrítve kellett volna egy kalap alatt megoldani, nem ilyen folyamatosan, csak ilyen kis részekben dönteni. Ez úgy feleknek nagyon sok pénzbe került például, amikor rájöttünk arra, hogy a HPT 213 az első bekezdés D-pontja, az egy részleges érvénytelenség. Ugye jellemzően ezek a perek régen ugye úgy zajlottak, hogy első másodfokon gyakorlatilag negyed óra alatt meg lehetett nyerni egy ilyen pert ilyen adós jóoldalon. Legalábbis nálunk ez volt. Eljutottak a kúriára, megváltozott az ítélkezési gyakorlat, és utána negyed óra alatt persze ezeket el is lehetett veszíteni, csak akkor ez már nagyon drága volt, mert más lett az illeték kötelezettség, más miatt lett emiatt a perköltség, és csomó olyan ügyfelünk volt, aki ugye persze 6 perc alatt megnyertük a pert, és akkor eljutottunk a kúriáig, megváltozott a joggyakorlat, és akkor ott állt, hogy súlyos milliókat kell fizetnie. Szerintem ez így nem egészséges, meg jogbiztonság, meg vannak ilyen dolgok, amit azért figyelembe kell venni. Én nagyon remélem, hogy e körben is változás fog beállni, mert úgy gondolom, hogy ez így nem volt tisztességes egyébként se a bankkal, és a fogyasztókkal szemben ezek a magyarországi pereknek a bizonyos levezénylése, tehát itt voltak hibák, meg sokan kollégák mind a két oldalról, ugye miatt vannak bennük tüskék, és ez szerintem az ügyfelekben is bőven, és ez jogos. Remélem, hogy a hasonló probléma egyáltalán fel se vetődik, de ha felmerül, akkor ezt remélem nem így fogja kezelni a magyar bíróság, mint hogy ezeket az ügyeket kezelte. Most már azért inkább van egy ilyen biztosabb irányvonal, de régebben ez pár éve még nem volt meg.
Köszönöm szépen!